Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait Dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi. A műsor, ahol szabad egymásnak ellent mondani, ahol a véleménynek is van súlya, és a házigazda, aki nem fél kérdezni. Kezdődjön a Csisztus Podcast!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Csisztus Podcast legújabb epizódja, amelynek videóanyagát megtalálhatjátok a saját YouTube csatornámon, a Csisztus Channel-en, illetve a hanganyagát a különféle podcast felületeken, de természetesen minden linket megtaláltok a www.csisztu.hu weboldalon. A mai témánk egy nagyon érdekes felvetés, az élsport és az anyaság. És ebben az epizódban arra keressük a választ, hogy vajon egy nő számára, aki az élsportot hivatásának tekinti, ezt a másik gyönyörű küldetést, az anyaságot is tekintheti-e párhuzamosan akár hivatásának. Létezik-e valóban ez az úgymond duális életforma, és ha igen, akkor ez milyen extra áldozatokkal jár, mert én azt gondolom, hogy mind a kettő külön-külön is nehéz feladat, de a kettő együtt talán még egy picit ennél is nehezebb. Miután itt a Csisztus Podcastban nem csak az a fontos, és nem csak arra figyelünk, hogy mi hangzik el, és mi a tartalom, hanem az legalább ennyire lényeges, hogy kiktől, és hogy kik mondják, ezért három fantasztikus, autentikus hölgyet, három csodálatos sportoló ikont hívtam vendégül. Itt van velünk Sasti Marianna világbajnok, kétszeres VB ezüst és bronzérmes szabadfogású birkózó, aki Európa játékok győztes és többszörös Európa bajnoki ezüst és bronzérmes, három olimpián is részt vett már, mi több Tokióra is kvalifikálta magát, és hát nem utolsó sorban a két éves Olivér anyukája és a korábbi válogatott birkózó Böller Ákos felesége. Szia Marian, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Aztán itt van velünk a hetedik, mondom, a hetedik olimpiájára készülő, és ebben a tekintetben abszolút rekorder, világbajnoki ezüst, ötszörös bronzérmes, Európa-bajnok tőröző Mohamed Aida, aki egyben a 11 éves Olivia és a 6 éves, mindjárt 6 éves Leila anyukája. Szia.
Szia,
köszönöm
szia.
Szépen,
köszönöm,
hogy a nézőket. Te is itt vagy a Csisztus Podcastban.
Itt lehetek.
Én is köszönöm szépen. És harmadik vendégem, a kétszeres Európa-bajnok, négyszeres ezüst és hétszeres bronzérmes asztaliteniszező ikon Póta Georgina, aki pedig éppen babát vár, ha minden jól megy, a hatodik hónapban?
Igen, hatodik, hetedik, két-három hónap múlva születik, igen.
Fantasztikus, és ugyan te is már három olimpián jártál, ugye készültél a negyedikre, készülsz is, hát most úgy tűnik, hogy az élet egy ilyen nagyon kellemes meglepetéssel közbeszól, de majd persze mindjárt kiderül, hogy mennyire is volt meglepetés, vagy mennyire volt régóta tervezett vágy. Azt gondolom, hogy az életünkben, hölgyek, a pillanatok meghatározóak, és amikor egy világversenyre készülsz, az is nyilvánvalóan, hogy ott történik valami, vagy ott állsz a dobogón, mindegyikötök át már dobogó tetején, nyilván meghatározó. Aztán van ugyanilyen meghatározó, amikor az ember kezében pozitívra változik az a bizonyos teszt, és megtudja, hogy anya lesz. Engem az érdekelne elsőképpen, hogy egy élsportolónál, aki percre beosztott életet él, az anyaságra való ráébredés gondolata az egy tiszta öröm, hogy de jó, vagy egy aggódás, hogy úristen, mi lesz a karrierrel, mi lesz a sporttal, hogy fogom tervezni tovább az életemet. Marianna, neked hogy volt ez?
Én, vagy hát igazából mi, Ákos és én, mondhatni, hogy tudatosan nevezzük tervezésnek, ez olyan rossz, csúnya szó erre a gyerekvállalásra. Hiszen eleve nem vagyok fiatal,
így azért... Na, ezt kérlek szépen, ezt felejtsünk.
Azért küzdősportban tegyük hozzá, nem számítok fiatalnak. És ilyenkor nagyon meg kell tervezni azt, hogy mikorra időzíti az ember a terhességet, mert hogyha mondjuk 22 éves lennék, akkor kvázi nem számít annyira. Uh-huh. Azért így 30 fölött már erősen számít az idő. És ha mondjuk azt nézzük, hogy én nekem nagyon szerencsésen jött ki a terhesség, meg a szülés is, hiszen a Rio 16-17 évelején én már teherbe is tudtam esni, uh-huh. És ugye 18 év elején megszületett Olivér. És a másik szerencsénk még ugye a Pesti, igazából a Pesti VB-hez igazítottuk ezt az egészet.
Na de azért ott nagyot mentél, azért valljuk meg, mert erre ki fogunk tényleg, valami döbbenetes volt, amit te ott csináltál. Hogy
és gyakorlatilag... nagy szerencsénk volt, hogy ott az október vége volt az a világbajnokság, mert alapvetően augusztus vége, szeptember eleje szokott lenni nekünk a világbajnokság.
Az a másfél hónap ott az extra.
Igen, az rengeteg idő.
Fantasztikus. Aj, de te hogy emlékszel vissza, ugye te kétszeres anyuka vagy már, két gyönyörű kislányod van. Neked ez az emlék, ez így, hogy bevillam még, hogy amikor először megtudtad, hogy anya leszel, akkor
hát ez... Természetesen. Hát mihez máshoz igazítottam volna, mint az olimpiai ciklushoz. Tehát számomra ez az nem volt kérdés, hogy hazajövünk az olimpiáról, és elkezdjük a baba tervezést. Uh-huh. Az első kislányomnál az a szerencsém élt, hogy hát, csapattársammal, egyik legjobb barátnőmmel terveztük együtt. Aha. És hát Klapekedina, és tulajdonképpen folyamatosan beszélgettük, hogy te hogy állsz, én hogy állok, és emlékszem, amikor először...
együtt haladtatok.
Próbáltunk, nem? Igen, hát évtizedekig közös persze. úton voltunk, hát persze. ez ne lenne közös. És emlékszem rá, hogy ő, amikor először elmondta nekem ezt, hogy mi a helyzet, akkor én mindig csak így titkon, hogy jó, igen, de jó lenne, hát én is rosszul érzem magam, de még nem tudok semmit. Tehát, és akkor mondta a tüneteket, és akkor végül is az volt, hogy mindenben hasonlókat produkáltam, de én még nem voltam tisztában az én helyzetemmel. Ha? És én akkor pont általában úgy szokott nálunk történni, hogy lemegy az olimpia, vagy egy nagyobb verseny, akkor megyünk ki a férjemhez Kanadába. És éreztem ezeket az émeigéseket, rosszkléteket, és akkor hazajöttem, és akkor vált a jó hír, bár az Edina már egy hónappal előrébb járt, és ez viszont ez egy nagyon jó érzés volt, hogy már mindent előre tudott és jelzett, hogy mi hogy működik, sőt később is, és akkor én úgy,
szóval,
úgy
ha
könnyebben
jól értem,
vettem az akadályokat.
Szavaidból azért az nagy támasz lehet, hogy az ember környezetében esetleg egy hasonló sorsot, egy hasonló pályát megélő ember hasonló élményeket él át, mert ez egy megerősítés.
Vagy egy barát, tehát most nem feltétlenül azért, mert világos. Hasonló pályán, hanem hogy a környezetben van olyan, akivel közvetlen meg tud osztani ezt a dolgot. Szerintem ez nagy segítség, világos. Oda-vissza.
Hát akkor most remélem mindannyian segítünk egy kicsit Ginának, aki ugye az élmény előtt van még, ami az anyává válást jelenti, bár már nagyon-nagyon jó úton haladsz, és tényleg nagyon közel van. És azt is tudhatjuk, hogy ez egy kislány lesz, de igen. Fantasztikus.
Én bevallom őszintén, nem néztem így az olimpiai ciklust, mert... Hát én is már 35 vagyok, nem szeretünk erről beszélni, de tényleg így akik szerintem 30 alatt szülnek, sokkal hamarabb regenerálódnak.
A szervezetük is, a fizikai törvényszerűség, igen, egy
igen, tehát én biológiai. Is úgy voltam vele, hogy 30 év körül, hogy mikor mi a legjobb időpont teherbe esni, és mindig történt valami. Hogy elcsúsztattam egy évvel, két évvel, három évvel, tehát mindig fontosabb volt a saját kis sport életem. Például játszottam az indiai ligát, vagy a T2-t Ázsiában, és tényleg mindig a sportot helyeztem az előtérbe. Mm. És tavaly, több mint egy évvel ezelőtt döntöttünk úgy a férjemmel, hogy jó, elég, mindig lesz olyan alkalom, ami miatt eltolom egy évvel, más, mint az olimpia. Igen. És mivel voltam már hárman, ezért úgy gondoltam, hogy ha úgy hozza a sors, hogy nem vehetek részt a negyediken, akkor se lesz katasztrófa. Uh-huh. De természetesen, hogyha egy kicsit hamarabb összejött volna, uh-huh. lehet nem lehet tervezni, akkor még kijuthattam volna, részt vettem volna az olimpián, de
nem akarsz visszavonulni, azért azt hallottam, hogy eszed ágában sincs, most olimpia ide vagy oda, hogy nincs ilyen elképzelésed, hogy ezzel tulajdonképpen a sportpályafutásod végéhez
nem.
kéne, hogy érj.
Csak hogy ugyebár az olimpia volt a persze. kérdésed, és igen. ezért igen, tértem igen. ki rá. Amúgy persze szeretnék visszatérni, tehát... Már tárgyaltam klubokkal is, és úgy néz ki, hogy hát az a terv novembertől már vissza is fogok állni, hogyha a testem is engedi, és olyan formában leszek.
Ennek az időzítése, ez nehéz volt, könnyű volt? Lát-e az ember például a versenytársai szemében egy kis nyugalmat, hogy ha, na jó van akkor, egy ellenféllel kevesebb most egy darabig. Szóval, Marina, hát ez hogy volt?
Igazából én olyan tekintetben szerencsés helyzetben voltam, hogy januárban műtötték ott nekem a térdemet, úgyhogy biztos volt, hogy én azt az évet kihagyom.
Tehát amúgy is lett volna egy kényszerpihenő?
Amúgy is lett volna, igen. Illetve mi azért megvártuk a 12 hetet, amíg biztosra. Ugye hát a kritikus 12 hetet szokták mondani.
Az első trimester.
És igen, mi először a klubbal beszéltünk, a Vasassal. Ott nagyon örültek neki. Eleve ők igen, mivel ők tudták, hogy nekünk ez a tervünk, hogy én babát szeretnék, illetve mi babát szeretnénk, és utána vissza is térnék a szőnyegre. És
ennek a tudatában örültek? Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy egy tulajdonképpen a magyar női birkózósport legeredményesebb versenyzőjét elveszítjük, hanem hogy vissza fogjuk kapni igen. átmenetileg.
Én azt gondolom, hogy is. Aha. Hogy örültek annak, hogy sikerült az, amit megterveztünk, vagy elterveztünk, hogy abban az évben sikerül a baba, illetve annak is, hogy én még vállalom utána
A birkózás.
Igen, mondjuk a megpróbáltatásokat.
igen, a birkózás az egy dolog, de azért ez innen, hogy beszéltük, ez egy duális élet, tehát nem olyan...
És a válogatottnál, ott a válogatott edzővel, akkor még a Nagy Lajos volt, illetve a Gulyás István, velük akkor már, mikor már biztossá vált az egész. Uh-huh. Mert nem szerettük volna azt, hogy valami külsőstől, mondjuk elmondjuk egy barátnak, ő elmondja egy másiknak, és akkor tőlük tudják meg, és nem tőlük.
Világos.
Mert az valahogy úgy visszás helyzeteket is szülhetett volna, és ezt nem szerettük volna.
Igen, ez egy nehéz dolog, ez a bejelentés, ez az időzítés. Ugye ma azért, hogy úgy mondjam, a közösségi média világában nagyon sokszor látjuk azt, hogy ott hangzik el a bejelentés, és akkor onnantól megy a hír első kézből, de persze nyilván a hivatalos helyeken azért ezt valamikor meg kell mondani. Nálad, Hajda, volt olyan érzés, amikor esetleg a csapattársak egy picit fellélegeztek, vagy épp ellenkezőleg?
Nálam kettős volt a dolog, tehát volt egy olyan rész, ami miatt, az örömteli rész miatt, például amikor én megtudtam, emlékszem, hogy készültem egy kisebb versenyre. Tehát hirtelen nem akartam abba hagyni az edzéseket sem. Hát elég nehéz helyzetben voltam, mert azért nálunk ugye az olimpia után volt sokszor a szerződések újra tárgyalása.
És ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés.
És ez az életemben elég meghatározó volt, tehát azt mondhatom, hogy két gyermekvállalás, két klubváltáson mentem keresztül. Azért abban az időben főleg ösztöndíjakból éltünk, tehát hogy hát a mai napig is meghatározó számunkra az eredmény utáni ösztöndi, és hát azért amikor már tudtam, hogy várandós voltam, de még csak pár hónapon voltam, és emlékszem, hogy amikor az MTK-ba leültem velük tárgyalni, és ugye szóba került, tehát hogy a szándékomat azt én egyből elmondtam, hogy nekem most olimpia után a tervem, hogy gyermekvállalás. Hát azért az utolsó pillanatban azt mondták, hogy köszönjük szépen. Ez karácsony előtti két nap.
Jézus, miért hideg is kire ez azért ez igen. Egy, nem egy támogató.
Igen, tehát a Marian nagyon szerencsés, hogy így álltak ez a helyzethez, és akkor hát emlékszem, hogy
igen. Látom rajtad, igen.
Igen, igen. Tehát emlékszem, hogy ilyen egy hét alatt kellett összehozni körülbelül a klubváltást. És
ott az ember egy ilyen élethelyzetben azért... És egy ilyen élethelyzetben... Valljuk meg, pont nem erre.
Az elég nehéz volt.
Elég homályos, igen. Igen,
és szóval... hát hasonló volt, igen, a második gyermeknél is. Bár, tehát hogy az a négy év az nagyon jól telt, a törekvésbe mentem. És hát most mondhatom, hogy többet nem szándékozom gyermeket vállalni, de az útjében nagyon, nagyon jó helyen van, és azt mondom,
tehát
hogy
nagyon... MTK törekvés út volt az utat.
Tehát ugye elég nehéz volt nyilván, hogy már a koromnál fogva is, mint azért, igen, én sem a fiatal versenyzők közé tartozom, és azért már azt nehéz volt számításba venni, igen, és akkor utána, hogy fogok visszatérni.
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, és nagyon remélem, hogy ennek a műsornak egy picit az is az üzenete lesz majd, ugye, hogy amikor egy nő egy bármilyen munkahelyről átmenetileg kiszállt, tehát akkor azért ne úgy tekintsünk
rá. Tehát azért 38 évesen, mert ugye második gyermek.
Persze, hogy ne úgy tekintsünk rá, hogy innentől kezdve megszűnt termelő erőnek lenni, vagy esetleg érem termelő erőre.
De szerencsére bebizonyítottam, hogy ez meg a második gyermek után, és utána lett egy Európa-bajnoki bronzérmem.
Abszolút. És most meg a hetedik olimpiádra készülsz.
Hát készülök, igen, még nyilván, hogy...
Nem lesz ez persze.
Nagy harc megy persze. Azért, hogy kint lehessek, de...
De te tudom, hogy te egy harcos természet vagy. A Georgiának
csak azt mondom, hogy minden fejbe dől el, tehát...
De egyébként velem is ez volt.
Ez az egésznek a lényege, hogy te mit áldozol érte, és mit határozol el. Uh-huh.
És veled is ez történt egyébként?
Igen. Mert én 11 éve Berlinben játszom, és hát nyilván minden évben újraírjuk a szerződést.
Ezek éves szerződések? Mindig
hát valamikor két évre, három évre írtam alá az utóbbi pár évben, meg mindig egy éveset írtam alá. És hát 11 év után nyilván megbízol a klubban és a főnökségben, meg tényleg nagyon szeretnek, szerettek, tehát még mindig jó a kapcsolatom velük, csak az egyik főnök úgy döntött, hogy nem lesz teljesen korrekt velem, és hát én bejelentettem még egy évvel előtte januárban, hogy mert nálunk a szezon a szeptembertől májusig tart, és én januárban már pedzegettem, hogy mik a terveink, tehát hogyha akarnak velem hosszabbítani, akkor tudjanak ezzel számolni.
Tehát teljesen korrektül jelezted, hogy milyen szándékaid van.
És tényleg tízszer megkérdeztem mindenkit, hogy biztos akarnak engem jövőre, mert akkor nézek másik klubot. Mert tudom, hogy ez nekem is kellemetlen, hát úgy kellemetlen, hogy nem tudjuk előre, hogy mikor leszünk terhesek.
Persze, igen.
Hát és hát nekik is akkor számolni kell plusz egy emberrel a csapatba, tehát plusz költség merül fel náluk is. És mondták, hogy persze, Gina, nagyon szeretünk, megtartunk, és hogy a gyerek után is, tehát hogy nagyon pozitívan álltak hozzá. És szeptemberben tripla fordulónk volt, arra már nem hívtak ki, ott kezdett egy kicsit gyanús lenni a dolog, és az első 5-6 meccsből egyre hívtak ki. És akkor megkérdeztem az edzőt, hogy most hogy is állunk a dolgokkal, és akkor ő mondta, hogy valószínűleg a következőre se kell, hogy kimenjek.
Oh.
Mert a szerződést is egy kicsit átírtuk, hogy nem ilyen éves fix, hanem hogy meccs alapú. És akkor már észleltem, hogy nagy baj van, és hát láttam, hogy az a terv a főnöknek, hogy akkor nem rak be meccsre, akkor nem kell fizetést adnia nekem. Tehát gyakorlatilag ez nagyon egyszerű. Ott volt egy kis balhé, e-mail váltások, és akkor még nem tudtam, hogy terhes vagyok, rá 2 hónapra derült ki. Tehát gyakorlatilag az élet megoldotta,
igen.
Mert így...
Előbb kezdtek el nélkülözni, igen. Mint ahogy végül is ez kiderült volna, de igen, azért ez nem esik jól az ember.
Nem, hát főleg úgy, hogy tényleg 11 év után nekem a második otthonom volt.
Igen.
De nem vagyok karaktartó. Tehát megbeszéltük azzal az egy főnökkel, nem vagyok jóba, de a többiekkel. Most is voltam kint karácsonykor náluk, tehát jó kapcsolatom.
Hát ez egy nehéz dolog. Ez egy nehéz dolog, mert nektek az egzisztenciátok az élsport. Tehát ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy aki, ahogy mondtam, hivatásszerűen élsportoló nő létére, ugye, hál' Istennek egyre többen vagytok, azért annak nyilvánvalóan a hivatásában van csak visszaút, ha egyáltalán vállalja. És akkor én azt gondolom, hogy inkább díjazni kéne azt az extra erőfeszítést, hogy anyaként is ráfordul erre a pályára, ami nyilván nem egyszerű dolog. Akkor kicsit beszéljünk a dolog fizikalitásáról, mert ha arról beszélünk, hogy mi nem egyszerű, hát nagyon sok minden nem egyszerű azért, hogy az embernek megváltoznak a körülményei. És természetesen nem kell, hogy mindig sorrendbe menjünk, de most azért kezdem Ariannal, mert hát az azért azon kívül, hogy te mondtad, hogy elterveztétek, szerencsésen úgy is alakult, meg a tért műtét, meg az egyebek, hát az, hogy te februárban életet adtál a te kis gyönyörű olivérednek, és gyakorlatilag májusban megnyerted a magyar bajnokságot, erre jól emlékszel?
Igen. Hát ez sajnos hát ez a magyar bajnokság nem... nem fokmérő.
Na de, hogy valaki 3 hónapon belül szőnyegre tud lépni, hát azért ahhoz, hogy te magyar bajnok legyél, azért nyilvánvalóan a normális versenykörülmények között neked azért birkoznod kell. Tehát azért azt nem lehet azt mondani, hogy hello, sziasztok, kérem az aranyérmet.
Na igen, valóban kellett szőnyegre álljak. Azonban az edzés munka előtte lényegesen hiányzott, hiszen ugye a 6 hetet azt mindenképp meg kellett várni. Egyrészt, mert ugye nekem császár volt a varratok miatt, illetve hogy a hasfalam az rendesen helyre jöjjön.
Hát én emlékszem ezekre az időkre, ez mennyire tud fájni, úgyhogy nem is értem, igen, hogy te 3 hónapon belül hogy lettél magyar bajnok. Ez egyszerűen ilyetett.
Hát nagyon óvatosan kezdtük el a visszaszokást a terembe. Magát a munkát inkább így mondanám. A birkózós rész szerintem április végén. Május elején, az május 20-a környékén volt talán
erről a bajnok. Meg ilyesmi?
Igen, kardió inkább. Nagyon óvatos erősítés, hogy a hasfalat visszaszoktatni ahhoz, amihez szükségem van rá. talán 2 vagy 3 birkózó edzésen vettem részt a magyar bajnokság előtt.
De és mit veszít az ember ilyenkor magából? Tehát én úgy emlékszem, hogy mindent, tehát utáltam a tükröt, utáltam a tükörképemet, azt a elformátlanodást, amit az ember akkor érez, de persze nyilván más szempontok vannak, de te ráadásul, és azért is örülök nagyon, hogy most csatlakoztál ez a beszélgetéshez, mert azért valljuk meg, egy maszkulin sportágból vagy anyuka. Ez mégiscsak egy, hogy kell mondanom, hogy egy kicsit fricska a világnak, hogy aki esetleg ne agyista megkérdőlezi, hogy mennyire női és erőfeszítés az, hogy az ember mondjuk a birkózó szőnyeken lesz világbajnok, és hát ugye láttuk ezt Budapesten 13-ban, az őrületes élmény volt, sose fogom elfelejteni. Szóval, hogy azért ez neked ilyen tekintetben adott egy plusz, nem is tudom, pozitív érzést?
Én azt gondolom, hogy aki anyuka, annak mindenképpen a gyermek látványa is egy pozitív. Mindig, csak az embernek rossz kedve van, és ránéz a gyerekre, és jó kedve lesz tőle, szerintem.
És milyen jó hazajönni.
Igen.
És akárhogy sikerül az a verseny, hogy belépsz az ajtón, anya, és igen. Anya, minden kész. Megszűnik.
Igen. Tehát, semmi hogy... rossz nincs a világban. És ez, hogy igazából ez csak Magyarországon ilyen meglepő, hogy egy küzdősportba anyukaként visszatér valaki.
Mondjad, hogy ez akkor gyakorlatilag... Ez
nemzetközileg sokkal elfogadottabb, mint itthon. Most csak egy példa, itt van Mária Sztadnyik például, ő 2 gyermekes anyuka már, és Rióban olimpiai bajnok kellett volna legyen, de így hajtotta el az aranyérmét, hogy nekem ez nem kell. Az utolsó 2 másodpercbe kapott ki, kvázi saját magát verte meg. Ez volt a 3. érme. És hogy volt, 10-be szült, és 13-ba. És mindegyik szülése után olimpiai érmes volt.
Fantasztikus.
Úgyhogy ez csak nálunk ilyen kuriózum, úgymond, hogy küzdősportos versenyző visszatér szülés után.
Nálunk az oroszok?
Nálunk nagyon sok
szintén.
Van.
Csak ott 20 éves korban szülnek, igen, tehát rengeteg olyan orosz sportoló volt, aki 19-20 éves korban már szült, és nyilván, hogy akkor azért egyszerűbb a dolog.
Szerintem akkor meg is könnyebbül a nő, amikor megszületik a gyermeke.
Mert hogy egy
kicsit... hormonok is, tehát nálunk is pingpongosoknál is nagyon sokan olyan lány lett Európa bajnok. Nekünk azért az olimpia világbajnokság így Európa szinten gyakorlatilag majdnem, hogy lehetetlen az ázsiaiak miatt. Persze. Nálunk az Európa bajnokság úgymond a legfontosabb. És tényleg olyan lányok lettek Európa-bajnokok, vagy olyan szereztek érmet, akik mondjuk közelébe se voltak előtte. De hogy a szülés után...
Igen. Van egy pszichés megkönnyebbülés, hogy kvázi női ebbéli hivatásomban én most túl vagyok egy fontos fejezeten, ott a gyönyörű gyerekem, és mehetek visszacsinálni, amit egyébként szinte jól csinálok.
Szerintem igen, meg saját tapasztalatból tudom mondani, hogy amikor például meglett a diplomám, akkor a rákövetkezendő évben nagyon jól ment, mert így felszabadultam, hogy jó, oké, ez is megvan, kibírtam, megvan az érettség, illetve egy diplomám, és hogy haladok egy jó úton, és szerintem emiatt is.
Világos. Igen, szerintem, és az van. Igen?
Szerintem az anya vagy a nő teherbíró képessége sokkal jobban megnövekszik a szülés után. Bár ugye azt el kell mondani, szerintem ez egy nagy mért, fanatizmus nélkül.
Persze.
Tehát, hogy azért mi mind sportolók élen járunk ebben.
Abszolút.
Tehát emlékszem, hogy én is második nap néztem már ki az ablakon.
Ez komoly.
Alig vártam, hogy az ajtón kívül legyek. És hát nagyon hamar én, éppen hogy a sebeim begyógyultak, már rohantam az edzőterembe. Persze mindent...
Betartva.
Nagyon módjával, ugye nálunk lehet az edzővel iskolázni egy helyben is, meg lehet nagyon aktív mozgás közben is. Tehát, hogy azért arra odafigyeltünk, hogy minden a minimálisra legyen csökkentve.
Azzal, hogy az embernek megszületik a gyereke, azért nem csak, hogy nem érnek véget, hanem igazán kezdődnek a feladatok, és ugye van az a szoros kontaktus időszaka, akár a szoptatás, hogy amíg a gyerek még nagyon-nagyon picike, tehát amikor tényleg muszáj. Ezt a részét is úgy érzitek, hogy sikerült balanszban tartani, ami a sportbe való visszaindulást, illetve ugye az újrakezdést és az anyaság szorosságát illeti?
Én szerintem igen. Bocsánat. Mondjad,
igen.
Igazából Olivér, hát szerintem születése óta ott van a teremben. ugye az első
nem héten tudom, mi lesz belőle, le. Csak nem birkózó.
Erőltetni nem fogjuk, de elkerülni nem fogja tudni a sportágat. Én azt gondolom, hogy tényleg volt egy anyuka, aki azt mondta, hogy az első 6 hónapban, míg szobanövényed, leteszed, ott marad. Igen, és tényleg ez volt, hogy vittük magunkkal, vittünk neki egy kis szőnyeget, hogy ne a birkózó szőnyegen legyen. Tényleg letettük, nézelődött, játszott ezzel a, nem is tudom, hogy játszó szőnyegen, a lóptak, az húzgálta, tetszett neki, hogy csörög.
Hasonlóan oldottam.
Mama.
Igen, hasonlóan oldottam meg én is a helyzetet, hogy egyik vállamon, még az első gyermeknél volt ez, egyik vállamon a vívottáska, a másik vállamon a gyermekágy, Jézus, és akkor...
A vívottásra se könnyű, vicces, hogy bírtad el ezt a
kettőt? Erősödik, és egyre jobban edzésben lesz. És igen, én is leraktam a sorokba a kiságyat, és minden csörte után mentem, és megnéztem, minden rendben van. Tehát a gyerekek szerencsére igen, a korai időszakban még szerintem persze nagyon képlények.
Ez normális jelenségként fogadták a vívóteremben?
Hát nem tudom, hogy normális. Hát szerintem az vagy egy kicsit extrém, eset. Megszokás kérdése, meg nézőpont kérdése. Hallottam Franciaországban már 2 nap után már munkába kell állni, vagy 3. nap után. Tehát hogy nem úgy van, hogy, tehát, hogy rövidebb idő után, nem hónapok után, hát főleg az első gyermeknél, ahol sok probléma volt, tehát hogy ott azért olyan komplikációk voltak,
igen, amik... Igen, kitérhetünk egy picit, erre nem akarok természetesen, ugye...
Tehát, hogy itt a sport volt, ami úgy igazán megmentett engem. A sportba tudtam ezt levezetni, tehát ezt a plusz feszültséget, ami ért engem, ezt csak ott tudtam, hát kikapcsolni, végülis kikapcsolni nem tudtam, de tényleg akkor volt az, hogy egy kicsit így fellélegeztem, amikor lementem az edzésre. Amikor meg hazamentem, de ez így a kisebbiknél is így van, akkor meg olyan plusz energiákat éreztem, persze volt olyan, hogy igen, aztán kipurcadtam, de mégis volt egy ilyen plusz energia, ami oda-vissza ad a mai napig is, tehát azzal nem értek egyet, amit lehet mondani, ugye, hogy a szoptatásra nem tesz jót a sport. Én megmondom őszintén, hogy a kicsinél, ahol nem volt semmi probléma, 10 hónapig szoptattam, úgyhogy közben már, hát már nagyon korán, tehát hogy már pár hónapra, 3-4 hónapra rám versenyeztem, és nagyon szépen...
És nem okozott ez semmi sőt, fizikai problémát?
Sőt, a mozgás után mindig azt éreztem, hogy jobb volt a tejtermelés.
Aha.
Tehát az elsőnél nyilván nem lehetett ott olyan sok stressz tényező volt a nagyobbik lányomnál, hogy meg nem tudott úgy táplálkozni, tehát hogy ott ez nem is volt kérdés, de egy egészséges állapotban szerintem ez nem visszavett,
hanem épp ellenkezőleg.
Nyilván, hogy nem akkor futottam a sprinteket, hogy úgy hallottam, hogy ugye a teljesen nem tesz jót az anyatejnek, de a mozgás viszont nagyon fontos volt, és nagyon jót tett a lelkemnek, és ezek a termelésnek, és ugye igen. Boldog anya, boldog gyermek, ezt mai napig állítom.
Nyilván most is elterveztem, hogy mondjuk novembertől szeretnék kezdeni, de nem voltam még ilyen szituációban. Nem tudom, hogy császár lesz, vagy természetes úton. Nyilván természetes úton szeretném, de hát valamikor nincs választási lehetősége az embernek. És tehát még nem voltam még ilyen helyzetben, de a terv az, hogy novembertől visszaállok. Hogyha valami esetleg közbe jön, akkor majd újra tervezek, de tényleg nekem nagyon fontos, hogy valami célom legyen, és akkor azt próbálom tartani, és hogy akkor sincs semmi gond, hogyha nem jön össze, akkor újra tervezés.
Azt a részét hogy tervezed, hogyha nem tudom, most végül is Berlinnel hogy vagy hogy azért te sokat utaztál, ugye azért ez egy jövősben is dolog volt, hogy ebben a tekintetben azért ez lesz itt a lokális központ?
Nagyon hiányzik, be kell, hogy valljam. Hát igen, pár hónapja már itthon vagyok, és nem utazok sehova, ez egy kicsit furcsa érzés.
Tehát rengeteget jöttél, mentél, igen, és hát mindannyi jöttök.
Volt, hogy hetente 2-3-szor repültem ide-oda, vagy BL meccsekre, vagy nemzetközi, tehát tényleg nagyon éltem, és most egy kicsit így le kellett nyugodnom, az első 1-2 hónap az nehezebb volt, így ezen a téren, de most már tényleg adoptáltam, és sokkal jobban érzem magam, egy kicsit tényleg lenyugodtam a terhességgel, tehát azt érzem, hogy lassabban megyek, nem csak a hasam miatt, hanem hogy tényleg így visszavettem a tempóból, és ez szerintem nagyon jó hatással van rám. És hát én tényleg remélem, hogy hát valószínűleg lehet, hogy Magyarországon, vagy valahol a környéken.
A régió.
Erre tudom neked biztatót mondani, mert ugye nekem a férjem Kanadába élt, mél, és amíg nem volt iskola, vagy amíg olyan helyzetben voltunk, a kisbaba, a legszebb emlékeim, amikor a kicsi lóg, és két táskával, vagy amikor már két gyerekkel, és a teli táskával a nyakamon, a hátamon, és mentünk a repülőn. Tehát, hogy ezt is meg lehet oldani. Mi bátrabbak voltunk, és pár hónap után már ültünk fel a repülőre, és mentünk ki Kanadába.
Nem mutatkozom, egészen biztos vagyok. Érdekes, Maria, veled kapcsolatban pedig pont azt hallottam, hogy te annak örültél, hogy egy kicsit azért ez a táskából élés, ez a bőrönből élés, ez alább hagyott, mert hogy te ezt annyira nem kedveled, ugye?
Nem. Még mondhatni, kettőt csavartunk a helyzetünkön, ugye a gyerekkel, és Ákost felkérték, hogy Indiába legyen edző, és tavaly február óta ott edzősködik. Uh-huh. Mi azért többet vagyunk itthon, mint Európában, mint itt Magyarországon, mint kint Indiában. Hát tavaly februárban ő kiment ugye egy hónapra. Egy hónapig nem is láttuk egymást, csak Skype-on. Egy hónap után mentünk utánuk. Ott azért egy kicsit izgultam, mert ugye az volt az első úgy repülőutam, hogy egyedül az Olivérrel, mert előtte való évben utaztunk, de akkor ugye ketten voltunk egy gyerekre, az kicsit egyszerűbb.
Persze.
A csomagmozgatás miatt. De azt kell mondjam, hogy Olivier nagyon partner volt ebben. Tényleg mondhatni, az egész utat végig aludta. Ugye körülbelül 10 óra Budapest-Delhi egy átszállással. Aludta az átszállásig is, és utána az átszállástól is majdnem végig.
A mázlista.
Mondjuk vagy. Két éves koráig ugye...
Hogy örülhettek ennek a veled együtt utazók egyébként a repülőgépen?
Tényleg nagyon jól bírja az utazásokat.
Nők vagyunk, és a féle hiú nők is természetesen bizonyos szempontból. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az a változás, amin az ember teste keresztül megy az anyasággal, az mennyire szerethető, hát most te nyakig benne vagy ebben, illetve a visszaváltozás pontosan ezért, bár ugye mind a kettőtöknél pillanatok alatt bekövetkezett ez, de mennyire volt ez nehéz? Tehát én azért emlékszem, hogy régen még bizonyos évtizedekkel ezelőtt ugye az, hogy az ember este lefekült és reggel csak annyi, hogy reggel volt, egy kilóval kevesebb volt a mérlegen, és nem történt semmi. Tehát, hogy, és aztán utána szépen lassan ezek elmaradnak, akkor reggel már több a mérlegen, aztán utána még több, aztán utána már tényleg csak azt nézed, hogy úristen, mikor lesz ennek vége. Nektek a sport ilyen szempontból egy kapaszkodó vagy pont kritikusabb az ember a saját testével azért, mert tudja, hogy mire kell felkészülni. Mindig így nézel ki, te semmit nem változtál.
Nyilván tényleg. Az ember teste változik a korral mindenhogyan. Azt mondhatom, hogy a szoptatás és a sport együtt az a legjobb zsírégető, tehát hogy akkor, tehát hogy így olvadt le róla minden. Aha. Persze vannak olyan pontok, amik szerint valószínűleg nem lesznek soha. Hiába érzem, hogy hú, most már kockásolhassam, de azért ott van az a kis réteg, amit nem tudok eltüntetni, vagy az embernek a bőre nem úgy feszül, de nyilván mindennek megvan az ára.
De ezek szerethető kompromisszumok?
Tehát az én sokszor szoktam mondani azt, hogy ennél jobb dolgom nincs is, mint hogy ugye fitten kell tartanom magam, és még tulajdonképpen ebben a pillanatban még ebből élek.
Uh-huh. Az erő az nagyon hamar, nagyon könnyen visszajött. A birkózás része az, ami sokkal nehezebben jött vissza. Még most sem mondanám azt, hogy teljesen jó. Sőt, Ákos sose fogja azt mondani, hogy na, most jó volt, most hagyjuk abba, mehetünk haza.
Na jó, de hát az edző, persze a férjed is, ez nem lehet egy könnyű helyzet egyébként.
Nem, olyan, hogy ez nagyon jó volt, ilyet nagyon ritkán ejt ki a száját. Uh-huh. Erősen maximalista ilyen tekintetben, de valóban én nem az a birkózó vagyok, akinek itt zsigerből jöttek a mozgások, én tanultam ezt a mozgást, és kvázi újra kell tanulnom.
És le tudjátok tenni ezt a csomagot, amikor kiléptek a teremből, és mentek haza hárman Oliverrel együtt, és már gyakorlatilag ott tudjátok hagyni a birkózó szőnyege, hogy Ákos az edződ?
Én azt gondolom, hogy ott kell tudni hagyni.
Mert sikerül?
Én nem mondom azt, hogy az esetek minden, hogy a 100%-ában sikerül, de a nagy többségében sikerül, hiszen nekünk is ugyanúgy a háztartásra oda kell figyelni, most már az Oliverre is, akkor meg kell beszélni, hogy ki megy el boltba, mit kell hozni a boltból, mondjuk úgy általában én megyek, mert Ákos utál élelmiszerboltba járni. De De én azt gondolom, hogy ott kell tudni hagyni, hiszen ha csak a birkózásból élünk, akkor mi van a hétköznapokkal? Uh-huh. Akkor nem tudjuk intézni a hétköznapi életünket.
Világos. Tehát van azért mellette élet minden szempontból. Hát itt neked is készülni kell, mert készülni kell arra, hogy esetleg extra probléma, hogy főzni kell a gyerekeknek, az embernek jó lenne egy kicsit, hogy visszafogni az étkezését, a súlycsoportos sportág aztán hagyjuk, az egy külön fejezet.
Hát most az orvos mondta, hogy figyeljek oda, hogy mit teszem, mert nyilván pár hónapja leálltam a sporttal, még mama torna azt nem tudja helyettesíteni ezt a kardiomozgást, mert ez asztalnál mozog az ember. Tehát az, hogy leálltam a sporttal, ez nyilván amúgy is egy plusz pár kiló, és a terhesség is. Hát, amit mondtál a műsor elején, hogy te nem szeretted magadat tükörbe nézegetni, én is szívem szerint leszedném az összes tükröt a lakásban, de most már, hogy így nagyobb a pocakom is, egy kicsit jobban elfogadom.
Uh-huh. Tehát most már látható, hogy mi az oka az ember, hogy kicsit úgy megpufisodott, ugye?
Igen, uh-huh. Igen. Tehát, hogy az elején tényleg nehéz volt elfogadni, hogy az arcbőr is változik, akkor ott vannak a rosszulétek, vagy a vizesedés, vagy hogy itt-ott rakódik, háj le. Tehát meg kell barátkozni, el kellett tenni a pár hónapnak, hogy újra megszeressem úgymond a testemet, de most már elfogadom, és tudom azt, hogy tényleg minden fejbe dől el, meg mi sportolók vagyunk, tehát nagyon fontos, hogy amikor megszületik, persze a gyermekágyi pár hónap az elteltével újra készen kell állni, és keményen kell edzeni, amennyire lehet. Tehát szerintem szervezés kérdése, tehát hogyha jól meg tudom szervezni, meg a pingpong is olyan, hogy terembe azért oda lehet tenni a babakocsit magam mellé, tehát jó pár barátnőm is tudta ezt teljesíteni, ezt a feladatot össze tudta egyeztetni a sportot és magánéletet, tehát én bízom benne, hogy nekem is sikerülni fog.
Ebben egészen biztos vagyok. Itt ebben a műsorban nagyon fontosnak tartom azt, hogy azokkal az emblematikus vendégeimmel, akikkel beszélgettünk a saját területükön, egy kicsit tekintsünk messzebbre, mióta anyák vagytok, illetve te leszel. Nyilvánvalóan az ember a világ dolgaira kicsit másfajta érzékenységgel tekint. Van nekünk egy rovatunk, ez az úgynevezett Charity rovat, amelyben a társadalmi felelősségvállalásról beszélünk.
Charity. Think wise. Share smart.
No, tehát a charity az egy nagyon érdekes szókapcsolat a share-ből és a charity-nek a összefűzéséből alakul, és egy olyan kezdeményezés, amely az átlátható és transzparens adakozás feltételrendszerét szeretné megteremteni. Biztos vagyok benne, hogy nektek is a sport kapcsán számosan élményetek van, amikor úgy éreztétek, hogy adtatok volna, vagy adtatok is jó ügy érdekében, de nem biztos, hogy úgy ér célba az a szándék, ahogy szerettétek volna. Milyen ügyek szólítanak meg benneteket manapság talán a leginkább? Tehát amikor az emberek gyerekei lesznek, vagy gyereke lesz, akkor nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy a hormonok miatt kezd el sírni a különféle reklámokon, meg filmeken, mert biztos ennek is köze van hozzá. Nem. Azt gondolom, hogy egy másfajta szemlélet lesz rajtunk úrrá. Fontosnak találjátok, hogy valamit adott esetben visszaadjatok, vagy segítsetek, vagy megnyilvánuljatok olyan ügyek mellett, és ami nem kifejezetten csak a családra, vagy csak a sportra összpontosít?
Én azt gondolom, hogy most mondhatnám, hogy mint közszereplő, azonban én próbálok nem olyan nagy közszereplő lenni, de
hát mégiscsak.
De igen, mint közszereplő fontos olyan ügyek mellé kiállni, amit mondjuk más nem tud felkarolni. És igen, anyaként az ember, ha meglát mondjuk egy beteg kisgyereket, akinek gyűjtenek, vagy tényleg inkább ez szerintem, ami rossz, sokkal fájóbb az embernek, mikor látja, hogy egy beteg kisgyerek az, akinek segíteni kell.
Uh-huh. És esetleg fontosnak tartanád-e azt, hogy mondjuk ez a fajta segítség, ez egy célzott és tiszta és mindenféle kerülőutaktól mentes megoldás
ez
legyen?
Mindenképpen. Ráadásul ugye a mai világban az átláthatóság sokat segítene azon, vagy hogy segíteni tud azon, hogy az emberek könnyebben adnak, ha látják, hogy tényleg azt kapja meg, akinek én
adom. Tehát növelni az adakozó kedvet, ez a fajta transzparencia? Mindenképpen. Ajda, te?
Hát én a aktívan részt veszek szerepet vállalok ebben, ugye nagyobbik lányom Olivia révén. Én a ritka betegségek és rendellenességeknek az Országos Szövetségének szoktam segíteni szereplésekkel. Például nemrég én voltam a ritka betegségeknek a világnapjának a jószolgálati nagykövete, tehát hogy így aktívan részt veszek, és nyilván a Williams-szindróma révén. Igen, szerintem is ez nagyon fontos, hogy az átláthatóság, hogy az ember tudja, hogy tényleg az jó helyre menjen, és milyen célra költik el.
Világos. Gina, te ugye, te is egyébként, csak most innen kérdezem, hogy nagy utazóként nyilván nagyon-nagyon sok mindent látsz, sporton kívül is, hogy a világban azért alapvetően az embereknek akár az adakozó kedve, akár a jótékonysághoz való viszonya milyen. Ebben a tekintetben szerinted van-e még itthon tanulnivalónk, akár hogyha a berlini napjaidra gondolsz, egyáltalán a világ más pontjaira, foglalkoztat ez a dolog egyáltalán téged?
Természetesen foglalkoztat. Hát amikor repülök, akkor nagyon sokszor lehet adakozni, és én megbízok bennük, de én is jobban szeretem azt, hogyha tudom, hogy tényleg hozzájuk érkezik a pénz, mert most mondjuk a stewardessek ott összegyűjtik, tehát nekem is egy kicsit az olyan megfoghatatlan, tehát nekem is nagyon fontos, hogyha adakozunk, akkor ezt tényleg tudom, hogy jó helyre kerüljön a pénz, akár nem csak az egészségügyről beszélek, hanem mondjuk az állatmenhelyekről. Tehát szerintem tényleg nagyon fontos, hogy hát én nem vagyok annyira híres, de mondjuk akik szerintem híresebb emberek kiálljanak a jó dolgok mellett, és támogassák ezeket a jó ügyeket.
Na, nagy valószínűséggel ez egy jó példa lehet, és talán mások kedvét is meghozzák ilyenkor, ugye, az adakozáshoz. Nektek is mondom, és persze nektek is, hogy akkor a Charity oldalán érdemes körülnézni, mert az átlátható, transzparens adakozás feltételrendszerét tulajdonképpen szeretné a Charity megteremteni, jó úton halad, nem sokára kész az applikáció, amivel szinte egy gombnyomással lehet pontosan majd A pontból B pontba az adományunkat eljuttatni azon szervezeteknek, akik szeretnének ebben a fajta tiszta adakozásban részt venni minden szempontból.
Charity. Think wise. Share smart.
Hölgyeim, hát nagyon sok érdekes dolgot mondtatok abban a tekintetben, hogy mennyire segítheti egymást ez a két út, aki úgy dönt, hogy rálép erre, hogy a hivatásszerű sport mellett az anyai hivatást, ezt a küldetést, ami viszont nem ér véget, amiből nem lehet visszavonulni, ami nem olyan, hogy egyszer csak majd akár a birkózom ezt felakasztom, vagy éppen leteszem ugye a tőrömet a sarokba, az mindig ott lesz, az mindig veletek lesz, úgyhogy te már nyilatkoztál arról, Aida, hogy te úgy gondolod, hogy a két kislányoddal így nagyjából az anyaság feladatait szeretnéd a tovább jobban folytatni, valószínűleg nem vállaltok több gyereket. Te még az első előtt vagy, van-e terv arra, hogy meddig haladtok? Nincs?
Legyünk túl az elsőn. És akkor már meglátjuk.
És akkor utána. És nálatok, hiszen azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy hát így külső szemlélővel, hát ezt egészen elképesztem, mert egyszerűen hoztad ezt az első projektet Oliverrel.
Egyet még biztosan szeretnénk, aztán majd meglátjuk.
Világos. Azt is tudom, ugye, hogy az olimpiát nyilatkoztad ebben a tekintetben, hogy nem a pályafutásod csúcsának, hanem adott esetben, ha úgy alakul, akkor egy méltóbb búcsúnak tervezed. Ez azt jelenti, hogy azért már a hangsúly kezd szépen lassan áttevődni, vagy még most teljesen párhuzamosan haladnak a dolgok?
Mármint ha azt gondol, hogy az Olivérre terelődik át a hangsúly?
Igen, tehát hogy inkább az anyaság fog egy nagyobb szerepet kapni, és a sport kezd majd egy picikét kevésbé fontos.
Még ez nincs teljesen lecsengve, vagy lezongorázva, de igen, valószínűleg. De meglátjuk. Ha úgy sikerül az olimpia, hogy mindenki szeretné, akkor még akár lehet, hogy egy-két év van benne.
Miért ne? Hát hiszen, ha bírod és szereted,
így van, igen.
Az biztos, hogy örömöt ad, és ez a fajta öröm, ez kiül egy édesanyja arcára. Ugye ezt mondtad,
és a sportból olyan sok mindent tanultam, és merítek a hétköznapokban a gyerekek nevelése felé, hogy tényleg ez nagyon nagy segítség, hogy akár a célok kitűzése, a mindennapi feladatok megoldása, a problémakezelés. Tehát azért az nagyon nagy segítség, hogy ezt Ezt a gyereknevelésben is tudjuk alkalmazni.
Azt lehet mondani, hogy az ember tulajdonképpen olyan repertoárra lesz gazdagabb, amit a sportból hoz, amit kitűnően lehet használni az anyaság feladatainál, ami hát szintén egy óriási fantáziát igénylő küldetés, valljuk meg minden szempontból. És hát azért jó példák is vannak, hát ugye a jelenlévő hölgyek feltétlenül ugye nagy témáról is, ugye tudjuk, hogy egy olimpia, egy gyerek, egy olimpia, egy gyerek, olimpiai bajnoki címmel, Serena Williams is gyakorlatilag két hónapos terhes volt, amikor a US Open-t megnyertem, majd pár hónapra rá visszatért, és hát ugye megint uralja bizonyos szempontból a női teniszt, és hát rengeteg kitűnő nemzetközi példa van. Mondhatjuk-e akkor így, egy kicsit összefoglalva a gondolatainkat, hogy a lehető legjobbat döntöttétek, amikor ezt a duális utat választottátok?
Igen, én azt gondolom, hogy igen, és így visszagondolva lehet, hogy egy kicsit korábban kellett volna meglépni, de semmiről se vagyunk lekésve, azt gondolom. És tényleg, amit az Ajda is mondotta, hogy a sportból hozott fegyelem, illetve az, amit, hogy mindent meg lehet oldani, én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat segít nekünk, hogy mindennek megvan a helye, az ideje, és ez nagyon
könnyű.
Így van.
Rendszer, igen. Ugye, amit az ember át.
Igen, ugye mindig a védőnök mindig kérdezgetik, hogy megvan-e már a napirend. Persze, megyünk edzésre, meg jövünk haza.
Nem az, hogy mindent meg lehet oldani. Nekem az a igen, hangsúlyosabb, igen, hogy nincs akadály.
Igen.
Nincs akadály. Gina?
Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy azt csinálok, amit szeretek. És szerintem a pingpong egy olyan sport, ami mellett simán be tudom majd illeszteni a gyereknevelést is. És hát, hogyha úgy van, akkor tudunk utazni, és a Norbi el tud velem jönni, vagy édesanyám egyébként szeptembertől nyugdíjas lesz, ő is tud majd nekem segíteni. Szóval én már nagyon várom.
Nagyon várom. Hát akkor a legjobbakat kívánjuk neked a következő hónapokra. És hát természetesen ugye azt is azt gondolom érdemes összefoglásként elmondani, hogy ez egy csodálatos út. Reméljük, hogy egyszer most azt is megérjük, hogy amikor anyák napján anyákat dicsérünk és beszélünk, akkor előbb-utóbb élsportolók is szerepelnek mondjuk egy ilyen kiválasztott körben, mert szerintem élsportoló anyának lenni az egy egészen elképesztően gyönyörű hivatás, egy duális hivatás, és itt vannak a kitűnő képviselői, akik ezt nagyon-nagyon szuperül művelik. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Nektek meg köszönöm, hogy a Csisztus Podcast mostani epizódját megnéztétek velem, ahogy mondtam, természetesen ugye nyomon lehet követni a YouTube csatornámon, és remélem, hogy fel is iratkoztok, és a következő részeket is figyelitek, hiszen érdekes és fontos témák jönnek még a következő epizódokban. És hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, úgyhogy mindenkit várok vissza a Csisztus Podcastba. A Csisztus Podcast műsorvezetője és produkciós igazgatója Csisztus Zsuzsa, producere, szerkesztője Szerencsi Éva, a stábigazgató Hubay Antal, a tartalomfejlesztésért és online kommunikációért Gubcsi Eszter felel. Köszönjük a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Németh Gabriellának, a stylingot Kásper Evelinnek. A helyszín, ahol forgattunk, az a csodálatosan megújult 5. kerületi Budapest Marriott Hotel. Minden szállodai szobából és közösségi teréből a Dunapart és az UNESCO világörökség részét képező egyedülálló kilátás fogadja a látogatókat. A DMB étteremben, valamint a Liz & Chain bárba akkor is betérhetünk a lenyűgöző ételekért, akár egy jó kávéra, vagy egy baráti beszélgetésre, ha éppen nem a szálloda vendégei vagyunk. Itt csak a panoráma a luxus, amit megengedhetünk magunknak.